Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Tegnap fokozatosan elromlott a hangulat a budapesti értéktőzsdén, és úgy tudom, nem csak itt. Ma lehet-e fordulat?
Így van, egyelőre úgy tűnik, hogy igen, bár a forgalom nagyon alacsony, egyelőre ilyen 200 millió forintot sem érte még el az összforgalom az elmúlt 7 percben, és 0,6%-os pozitív korrekciót mutat a Bux Index, miután tegnap hasonló mértékben esett, és főleg az amerikai technológiai szektorban volt egy nagyobb negatív korrekció, de ez nem is nagyon van mit csodálkozni ezen, hiszen hetek óta óriási rally zajlik ebben a szektorban. A vezető részvények közül mindegyik emelkedés mutat jelenleg az OTP 0,61%-ost, 40.950 forinton áll, a MOL mindössze 0,1%-os emelkedése 3.920 forint. A Richter több mint 1%-os pluszban 12.000 forint kereken az árfolyam, a Magyar Telekom pedig 0,6%-kal került feljebb 2.678 forintra.
Ma jelent ugye Magyarországról a Fitch Ratings. Itt is várható az, hogy némileg megelőlegezik a bizalmat az új kabinetnek?
Igen, arra számítunk, hogy egyelőre kivár a hitelminősítő, hasonlóan a másik két hitelminősítőhöz, és a következő felülvizsgálat alkalmával az év végén fognak esetleg lépést hozni, ami vagy kilátásjavítás, vagy pedig leminősítés lesz. Egyelőre a kilátásjavításra látok nagyobb esélyt, bár nyilván meg kell várni a hitelminősítőnek az új költségvetést, illetve az uniós források hazahozatalát.
Ami a forint piacát illeti, úgy tűnik az euróhoz képest elég jól berendezkedett itt az 355-ös szint közelében, sőt ma reggel úgy látom, hogy még tovább próbál erősödni. Hol tartanak most a jegyzések?
Igen, tegnap a 355-ös támasz alá került az árfolyam, most 353,73-nál járunk, úgyhogy további erősödés mutat a forint, bár kismértékben, a dollár forint pedig 304,30-nál jár.
Köszönjük szépen, Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották, akit műsorunk végén majd ismét kapcsolunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A babaváró hitelt felvevő ügyfelek jelentős részénél ötödüknél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel, ezért mintegy 25 ezeren milliós büntetésre számíthatnak, olvasható a Bank 360 elemzésében. Szabó Gergő kérdezte Vrazsovics Ritát, a portál szakújságíróját.
Igen, a Magyar Nemzeti Bank fél évente beszokott számolni a pénzügyi stabilitási jelentésében arról, hogy a babaváró hitelszerződéssel rendelkezőknek hány százaléka lehet bajban amiatt, mert nem teljesítették időben a gyermekvállalást. 2 évvel ezelőtt az előző kormány még adott egy 2 éves haladékot azoknak, akik 2019-ben vették fel a kölcsönt, és még nem teljesítették a gyermekvállalást. Ez a 2 éves határidő 2026. június 30-án, tehát néhány héten belül fog elvileg lejárni. Ez egyben azt jelenti, hogy egyszerre az első 2 év igénylőinek jár le most az 5 éves, illetve a meghosszabbított határidő. A jegybanknak az adatai szerint jelenleg közel 25 ezer szerződés érintett most ebben, tehát ők azok, akik még nem teljesítették a babaváró hitelnek a gyermekvállalásra vonatkozó feltételét. Körülbelül 182 milliárd forint értékről van szó. Ez egyébként a teljes babaváró hitelállomány tekintve nem annyira jelentős, illetve azt tudni érdemes, hogy a 182 milliárd forintból is mindössze 43 milliárd forintot minősített sérülékenynek a Nemzeti Bank, ami a teljes hitelállománynak az 1,8%-a.
Lejár hamarosan a határidő, ez milyen következményeket, terheket ró a hitelt felvevőkre, mivel kell szembesülniük, milyen összegeket kell visszafizetniük?
Akik nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételt, azoknak visszamenőleg ki kell fizetniük az eddig igénybe vett kamattámogatást. Ennek az összege alapvetően attól függ, hogy pontosan mikor írták alá a hitelszerződést, hiszen minden hónapban egy meghatározott referencia kamat alapján számolják a bankok ezt a kamattámogatást. A Bank 360 az első hónapban aláírt szerződéseknél számolta ki ezt az összeget. Ez körülbelül valamivel több mint 3,5 millió forint forint lehet azoknak, akik az elmúlt 7 évben, tehát az első hónaptól kezdődően nem tudták teljesíteni ezt a feltételt. Azok valamivel jobban jártak, akik például egy évvel később vették fel ezt a kölcsönt, mivel akkor alacsonyabbak voltak a referenciakamatok. Lehetséges, hogy mondjuk ez a visszafizetendő összeg valamivel több mint 2,5 millió forint lesz, de az biztos, hogy azokra a családokra ez majd nagy terhet fog róni, akiknek ezt a büntetést ki kell fizetniük.
Ha jól tudjuk, ezt még pedig rövid idő alatt kell. Milyen határidő áll majd az ügyfelek rendelkezésére?
A rendelet szerint 120 nap áll rendelkezésre ennek a visszafizetésére, viszont van arra lehetőség, hogyha ezt a jövedelmi helyzet vagy az élethelyzetük lehetővé teszi, akkor be lehet adni egyfajta méltányossági kérelmet. Ez feljogosíthatja őket arra, hogyha ezt a kérvényt elfogadják, hogy részletfizetéssel is tudják rendezni ezt az összeget.
Mondjuk ki a feltétel teljesítése nem más, mint hogy megszülessen az a vállalt gyermek, akit szeretett volna a család, és hát aki mondjuk ki feltétele volt a babaváró hitelnek. Milyen olyan mentesítő körülmények, lehetőségek voltak, vannak, amik összefügghetnek a gyermekvállalással, akár egészségügyi okok, amik mentesíthetik a következmények alól a párokat, a szülőket, a hitelt felvevőket?
Itt több okról is lehet beszélni. Egyrészt vannak olyan párok, akik ugye mindent megtesznek azért, hogy gyermekük szülessen, és sajnos mégsem sikerül valamilyen oknál fogva. Itt alapvetően az egészségügyi rendszerben azokat az igazolásokat kell összegyűjteni, és majd beadni, amelyek erre vonatkoznak. Itt arra gondolok, hogy például valaki kapott hormonkezelést, vagy esetleg volt neki már több beültetése, akkor ezeket nyilván, hogyha igazolja ezeknek a próbálkozásoknak az eredményét, akkor nyilvánvalóan tudnak kapni mentességet, illetve az is számít, hogy esetleg valakinek már mondjuk volt sikertelen terhessége, ez is eredményezheti azt, hogy ők mentességet kapjanak, de ezeket minden esetben igazolni kell. Hogyha például olyan körülmény történik a családban, ami befolyásolja a babaváróhitel szerződésnek a feltételeit, például egy válás, erről a körülményről minden hamarabb érdemes értesíteni azt a bankot, ahonnan a babaváróhitelt felvették, hogy minél hamarabb el tudják kezdeni az egyeztetéseket. Érezze azt a bank is, illetve az állam is, hogy ők partnerként állnak hozzá ehhez az egész folyamathoz, és nem szeretnének kibújni a visszafizetés alól.
Ilyenkor milyen következményekre számíthatnak az ügyfelek?
Hogyha a válás akkor történik meg, amikor még nem sikerült a gyermekvállalási feltételt teljesíteni, akkor ott ugye vissza kell fizetni visszamenőleg is az összeget. Viszont hogyha már született gyermek és utána válnak el a felek, akkor a válástól számítva kell majd a magasabb kamatot fizetni, de visszamenőleg már nem kell visszafizetniük az addig igénybe vett kamattámogatást. Érdemes egyébként elgondolkodni azon, hogy előtörlesszenek esetleg. A teljes hitelösszeg legfeljebb 50%-át lehet úgy előtörleszteni, hogy akkor még ne kelljen emelt kamatot fizetni, esetleg ezzel is lehet csökkenteni a kamatterheket a későbbiekre vonatkozóan.
Vrazsovics Ritát, a Bank 360 szakújságíróját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió szakértőjének közreműködésével készülő műsorunkban szó lesz még arról, hogy a kiskereskedelmi forgalom hogyan alakult áprilisban, illetve az előző évhez képest. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal is, ismét kapcsoljuk majd szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Áprilisban a kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól megtisztítva 3,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és 1,2%-kal volt kisebb a márciusinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Kalapos Mihály kérdezte Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát.
Igazából ezekben a számokban olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Kezdjük talán azzal, hogy miért csökkent havi alapon a forgalom. Ugye a március az nagyon erősre sikerült, akkor havi alapon 1,8%-os, még éves alapon 8,1%-os volt a növekedés. Hát azért ez egy szokatlanul nagy szám. Ebben a választásokhoz kapcsolódó osztogatásoknak mindenképpen volt szerepe. Ami egy részének a hatása már nyilván kifutott, elköltötték, nem jelenik meg annyira az adatokban, tehát ennek köszönhető ez a havi alapú csökkenés. Éves alapon viszont ez a 3,6%-os növekedés azért nem rossz, ez egy fenntartható növekedésnek tűnik, ebben azért szerepe van az elmondottakon kívül a reálbérek érdemi növekedésének, amiben ugye két tényező játszik szerepet, egyrészt az, hogy a nominális bérek is nőnek, másrészt, hogy egy alacsony inflációs környezetben vagyunk.
Mi növekedett leginkább, illetve mi a helyzet az élelmiszerboltokkal?
Leginkább az üzemanyagok vásárlása növekedett, itt éves összevetésben egy 9,1%-os bővülést mért a KSH. Hát az előző hónapban ez 20,6% volt, tehát ahhoz képest kisebb a növekedés, de hát azért még mindig látjuk, hogy jelentős, és nyilván nem ennyivel többet autókáztunk, hanem egyrészt olcsóbb volt az üzemanyag, mint a környező országokban a védett ár miatt. Másrészt pedig lehetett még most is egy pánikvásárlás, ami ugye márciusban nagyon erősen jelen volt, hiszen a barátságkőolajvezeték még a hónap egy részében nem működött. Az iráni háború pedig azért az olajárakban okozott egy emelkedést. Az élelmiszerboltok forgalma 3,4%-kal bővült. Hát ez nem egy rossz növekedés, de nyilván itt azért egy 10%-os növekedést nem fogunk látni, nem tudunk ugye sokkal többet enni, esetleg jobbat tudunk vásárolni. Ugye amikor magas volt az infláció, akkor kerestük az olcsóbb termékeket, most már talán van egy kicsit tér a drágább termékek vásárlására.
Mi várható, mi prognosztizálható a következő hónapokra?
A reálbérek emelkedése a következő hónapokban fennmarad, tehát ez a kiskereskedelem bővülését a továbbiakban is tudja támogatni. Nem azt várom, hogy ez a márciusi kiugró növekedés megmarad, de ez az áprilisi 3-4%-os növekedés, ez akár fenn is maradhat. Ebből következik az is, hogy a második negyed évben a fogyasztás várhatóan továbbra is húzza fölfelé a GDP növekedést, még ha nem is olyan mértékben várható, mint ez az első negyed évben történt.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A piaci manipulációra vonatkozó tilalom megszegése miatt 350 millió forintos bírságot szabott ki a Hungexpo Energy Kft.-re a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal. Az eljárásról és a bírságról Serer Zsoltot, a hatóság szóvivőjét, Király István Dániel kérdezte az Inforádió Energia Világ című műsorában.
Az érintett cég a Hungaro Energy Kft., melyet a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló Európa Parlament és Tanácsi Rendelet, azaz a REMIT rendelkezései szerint vizsgált a hivatal még 2024-ben. Ennek eredményeként jogsértő magatartást tárt fel, és ezt követően indult el az a piacintegritási eljárás, melynek az eredménye a mostani határozat, melynek kapcsán a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft.-t.
A piacmanipuláció mit jelent, mit csinált ez a Kft.?
A hivatal azt állapította meg, hogy a vizsgált kereskedési napokon a cég tevékenysége megsértette az előbb említett REMIT 5. cikkeiben foglalt nagykereskedelmi energiapiacok manipulációjára, vagy ennek kísérletére vonatkozó tilalmat. De hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? A cég megtévesztő vételi ajánlatokat tett, amely vagy hamis, vagy félrevezető jelzést adott a piacnak a földgáz kereslete tekintetében.
Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen eredményes volt-e a piac manipulációs törekvés?
Nyilván a cég megpróbálta azt elérni, hogy az ajánlataival manipulálja, vagy legalább azt megkísérelje a piacot. Ami viszont érdekes, hogy az ajánlatai gyakran az ajánlattételt követően rövid időn belül törlésre is kerültek. Ugye ennek az a lényege, hogy a piaci árak és a kereslet-kínálati viszonyok megtévesztését próbálta elérni a cég az energiahivatal határozata szerint, ami pedig fontos, hogy a kereskedései során nem egy elszigetelt esetről van szó, nem egy eseti jelleggel, hanem ismétlődően tett olyan lépéseket, amely piaci manipulációra alkalmas volt.
Az ilyen és ehhez hasonló eseteket hogy veszi, hogy veheti észre a hivatal? Van egy olyan monitoring rendszerük? Jelzi a számítógép, hogyha mondjuk itt gyanús vagy furcsa mozgások történnek? Vagy folyamatosan egy osztály, több ember azzal foglalkozik, hogy ellenőrizze akár szúrópróbaszerűen a különböző tranzakciókat?
A Hungaro Energy Kft. 2024-be került a hivatal látókörébe. Az akkori vizsgálat eredménye is egy jogsértő magatartás feltárása volt. Ez után folytatta le azt a piacintegritási eljárást a hivatal, amelynek eljárása a jelen 350 millió forintos bírságot megállapító határozat.
Serer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a vonalban Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Merre jár éppen a BUX?
Picit visszaesett, még pluszban vagyunk, de mindössze már csak 0,07%-os emelkedés mutat a BUX Index. A vezető részvények közül egyedül a Richter tudott pluszban maradni 0,84%-os emelkedéssel 11.980 forint az árfolyama. Az OTP egy minimális mínusz mutat 40.690 forint, a MOL 0,41%-os visszaeséssel 3.900 forinton áll, míg a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2.648 forint, tehát az előző bejelentkezés óta azért romlott a befektetői hangulat, sőt most már a BUX Index is a negatív tartományban van. Emellett a nemzetközi befektetői hangulat sem túl pozitív, úgy néz ki egyelőre a határidős mozgások alapján, hogy folytatódhat a technológiai szektor korrekciója az Egyesült Államokban.
Jól tartja viszont magát a forint, hol jár éppen?
Továbbra is, valóban így van, hasonlóan az előző bejelentkezéskor 353,80-nál jár az euró árfolyama, a dolláré pedig 304,23, tehát a forint egyelőre tartja az erejét.
Köszönjük szépen! Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.